Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nemcsák Károly Jászai Maridias színművésszel, a József Attila Színház igazgatójával Borsovszky Tibor beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégünk Nemcsák Károly színművész, Jászai Maridias érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója. Miután a művész úr megengedte, hogy tegeződjünk, így engedd meg, hogy így köszöntselek. Szervusz, Isten hozott nálunk a Mária Rádióban.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Minden kedves vendégünktől kérünk egy szentírási idézetet, ha volna kedves mondani egyet a hallgatóinknak.
Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen az az idézet, amit én úgy tudok megfogalmazni, hogy picit azért valahol az én életem is benne legyen, és Assisi Szent Ferenctől találtam egy mondást, egy igét. Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és már is azt fogod csinálni, ami lehetetlen.
Ez éppen aktuális volt, mert tegnap volt Assisi Szent Ferencnek, azt hiszem, a napja, ha jól emlékszem.
Igen, igen, Ferenc nap volt.
Ha volna olyan kedves, mondanád egy rövid történeted az életedből, amelyben érezted a hiterejét. Parancsolj!
Én egy nagyon pici faluban születtem, Borsod megyében a Büklábánál, Mocsolyás telepen. Közigazgatásilag Kisgyőrhöz tartozunk. Valamikor az 1800-as évek elején telepítettek be 13 családot a felvidékről, erdőgazdálkodás folyt ezen a területen, és ez a 13 család alakította ki végül is a mi környezetünket, falunkat. Amikor én megszülettem 1957-ben, gyakorlatilag villany és út nélkül egy zsákfaluban születtem, és hát az egész életem, az egész létem gyakorlatilag tele volt csodával, amit megélhettem nap mint nap. És valószínű, hogy ez a csoda attól csoda számomra, mert hihetetlen erő és kohézió volt az emberek között. Tehát mi egymás nélkül, egymás segítése nélkül nem tudtunk volna létezni, és nem tudtunk volna megmaradni. Természetesen nagyon sok pici csodát éltünk meg, bár én azt gondolom, hogy az életünk nem nagy dolgokból tevődik össze, hanem pici szépségekből és pici csodákból. Úgyhogy amikor azon gondolkodtam, hogy az én egész életem hogyan is alakul, és van-e olyan pont, amin úgy elgondolkodhatom, hogy itt van egy változás az életemben, akkor azt kell gondolnom, hogy az egész életem egy nagy változás, amiben születtem és ahová elértem. Mindenkinek azt gondolom, hogy van egy útja, amit végigjár, de valahogy velem a jó Istennek úgy tűnik, hogy több dolga volt. Tehát ahonnan indultam, nem egy szokványos út, amit bejárhattam, és ha ő nincs, vagy nincs ez az életút, akkor én ezt nem tehetem meg. Egy pici eldugott faluból, ahol gyakorlatilag úgy éreztem gyerekkoromban, hogy én nem is a 20. században, hanem a 18. században születhettem, hisz nálunk még cséplőgéppel csépelték a terményt, a kombány az valamikor nagyon-nagyon már férfi ember koromban jelent meg. Tehát olyan eldugott része volt ez a világnak, amiben soha nem éreztem a szegénységünket, hanem valami olyan belső gazdagság övezte az életemet, ami, és nem csak az enyémet, hanem azt gondolom, hogy mindenkit, aki ebben a közegben volt, hogy semmi hátrányát nem éreztem én ennek a kis zárt közösségnek. És olyan pici csodák születtek, és voltak az életemben, mint például azok a tanítók, akik engem elkezdtek a betűvetésre tanítani, vagy elindítottak az utamon. Volt egy fantasztikus tanárházas pár a mi kis falunkban, két csodálatos ember, Kugler Rezső és Dórika néni a felesége. Annyit kell tudni tanító bácsiról, hogy ő Budapesten született a 8. kerületben, egyetemet végzett, Ottlik Géza jó barátja volt, a II. Világháborúban hadnagy ranggal, felesége Dórika néni középnemesi család sarja volt, nem nagyon tudtuk, hogy kerültek ők össze, és arról sem beszéltek, hogy kerültek a mi kis falunkba, ahol osztatlan iskola volt, és tanítónéni elsőtől 4-ig tanította a falunk apraja nagyját, tanítóbácsi pedig 5-től 8-ig, és olyan szellemi központot teremtettek a faluban, ami egy csoda volt mindannyiunk számára.
Hogy kérdezem meg, mi inspirálta arra, hogy a színészmesterséget választod? Tudom, hogy nagyon sok budapesti és nagyon sok vidéki színházban dolgoztál, Miskolctól Szegeden keresztül Zalaegerszegi színházba. Mi volt az, ami inspirált, hogy ebből a kis faluból, ahonnan elindultál, ezt a mesterséget választod?
Hát ez is valószínű, hogy ahhoz a pici csodához tartozik, amit én egész életemben éreztem, tehát mitől lett az én utam így kikövezve, hogy egy kicsi faluból, egy poros kicsi faluból én pont a színészmesterséget válasszam, de biztos vagyok benne, hogy az életem alakulásában nagyon nagy szerepet játszottak azok az emberek, akikkel találkoztam az utam során, például tanítónéni, aki nagyon sok verset megtanított velem, és aki egy hihetetlen szellemi központot létesített a mi kis falunkban. Amikor bevezették hozzánk a villanyt elég későn, a 60-as évek vége felé, minden hónapban filmvetítés volt a falunkban, Miskolcról járt ki egy busz, hozott filmvetítőgépet, filmeket, és a falu apraja nagyja ült az iskolában, és néztük ezeket a filmeket, és ezekre az alkalmakra mi készültünk különböző versekkel, műsorral, amit tanítónéni állított össze, és nagyon sok híres embert hívott meg, ezen kívül a falunkban Major Tamás, Móricz Virág, Vörös Sándor, és nagyon sok színész járt a falunkban előadóestet tartani. Tehát csoda volt, amit ő teremtett a mi világunkban. Biztos vagyok benne, hogy az ő egyénisége az én további munkámhoz és életemhez nagyon-nagyon kellett. De az is érdekes, hogy ebben a teremben, amiben mi tanultunk, volt egy függönnyel elválasztott rész, ahol egy oltár van a mai napig is. És a hétvégén, a hétvégi napokon litániák voltak, és egy hónapban egyszer Szent Mise volt, Sájhoz tartoztunk egyházilag, és Sájból járt plébános úr föl minden hónapban egyszer a falunkba Szent Misét tartani.
Nézzük egy kicsit a függöny mögé, és beszéljünk a színészmesterség csínyáról, bínyáról is. Milyen volt megformálni az első szerepedet? Melyik volt ez az első szerep, amire úgy emlékszel? Tudom, hogy nagyon sok szerepet játszottál, ezt kigyűjtöttem magamnak, de nem tudom most az idő rövidsége miatt a hallgatóknak felsorolni. Úgyhogy, ha volna olyan kedves néhány szóval, beszélnél erről, a színészmesterségedről, az első szerepedről.
Én azt gondolom, hogy nem az első szerep a lényeges az én életemben, hanem a főiskola, ahová harmadik nekirugaszkodásra vettek föl, és így utólag visszagondolva hihetetlen szerencsém, hogy nem elsőre vettek föl. Én különben is egy eléggé satnya gyerek voltam, amikor érettségiztem, akkor voltam 162 cent és 54 kiló, minden nap mértem magam, hogy hát ha növök, tehát úgy néztem ki, mint egy 14 éves fiatalember, viszont a tanárok, hisz 3 rosta vizsgán kell sikeresen végigmenni ahhoz, hogy felvételt nyerjen a hallgató. engem elengedtek mindig a harmadik rostáig, amikor már az 1000 jelentkezőből maradtunk 40-en. Ez mindig adott nekem egy önbizalmat, és második alkalommal ugyanígy voltam, tehát adott egy lendületet ahhoz, hogy továbbra sem adjam föl azt a reményt, hogy fölvegyenek a főiskolára. Igazából megmondom őszintén, hogy a színészmesterséggel, mint olyannal a főiskolán találkoztam, és azoktól a fantasztikus tanároktól, akik között én lehettem, és ez nem csak azok az emberek tartoznak, akik közvetlen tanítottak bennünket, hanem az egész főiskolának volt egy csodálatos szellemisége.
Ha már a főiskolánat tartunk, hadd kérdezzem meg te, hogy hogy tudtad hasznosítani a főiskolán tanultatak? Tehát például a mimikát, a beszédtechnikát, a színpadi táncot, esetleg a steppet. Parancsolj!
Nézd, megmondom őszintén, hogy én azt gondolom a színművészeti főiskoláról, hogy ad egy nagyon jó alapot arra, hogy elinduljunk a pályán. De a színészmesterséget a gyakorlás közben tudjuk megtanulni, és azoktól a kollégáktól, akikkel együtt vagyunk, adott esetben még a saját korosztályunktól is. Tehát ad egy alapot arra, hogy legyen mibe kapaszkodnunk. De én például a színművészeti főiskola után 1981-ben Szegedre kerültem. És megmondom őszintén, hogy az én példaképeim a szegedi színész kollégái, Máriás József, Barta Mária, Mentes József, Király Levente, ők a mai napig is. Mert tőlük láttam, hogy hogyan viszonyulnak a munkánkhoz, a szakmánkhoz. Hogy milyen alázat van bennük egy-egy darab kapcsán, egy-egy próba folyamat alatt. És azt gondolom, hogy azt a fajta nyitottságot kell megtalálni, hogy mint egy szivacs úgy szívjuk magunkba azt a sok szépséget és szakmaiságot, amit ők közvetítenek. Tehát én az életem egyik legszebb időszakát éltem a színművészeti főiskolán. Fantasztikus tanárok, fantasztikus színész kollégákkal lehettem együtt, és dolgozhattunk együtt. De azt gondolom, kikerülve a színipályára, menet közben tanuljuk meg, és sajátítjuk el azokat a szépségeket, azokat a jó gondolatokat, szakmai fogásokat, ami nélkül nem tudunk létezni. És hát mi abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy egész életünkön át tanulni fogunk.
Mit jelentett neked a közönség, a közönségnek a szeretete? De azt is megkérdezném, hogy abban az esetben is, ha nem sikerdarabot játszottatok, hogy érezted ezt lelkileg?
Nézd, mindenki sikeres, jó előadást akar csinálni. Vannak pillanatok, amikor lehet, hogy éppen vagy nem jól nyúlunk az anyaghoz, ami műsorra kerül, vagy adott esetben idejét múlta az az anyag, amivel foglalkozunk. A másik, hogy mindegyik darabnak, mindegyik előadásnak más-más jellege van. És azt gondolom, hogy ha nagyon erős szituációkat teremtünk, és nagyon erősen tudjuk azt, hogy mit szeretnénk a darabbal kapcsolatosan, és ez teljesen mindegy, hogy vígjátékot játszik az ember, vagy egy drámai előadást. Fontos és nagyon-nagyon fontos feladat az, hogy egyrészt tudjuk, mit csinálunk, a másik az, hogy tudjuk a feladatunkat, tudjuk a szakmai kihívást ebben a munkafolyamatban, és hát megmondom őszintén, technikailag, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy nem biztos, hogy sok mindenben különbözik egy vígjáték a drámától, hisz nem lehet egy vígjátékot vígan játszani, ott a helyzetek komikusak, amiben a szereplők bekerülnek. Egy drámai szituációban pedig nem biztos, hogy a barna lélek az egy járható út, hisz egy drámai előadásnak vagy darabnak is nagyon sok olyan, mint az életben, nagyon sok olyan része van, ami komikus helyzeteket teremthet. Tehát igazából az élet, ha jól jelenik meg a színpadon, az előadásokban, és jól tudjuk megszólítani azt a közönséget, akiknek szánjuk ezeket az előadásokat, akkor nyert ügyünk van.
Ez a komikus helyzete kapcsolatban hagyd kérdezzem meg tőled, hogy voltak-e bakik, amelyekre emlékszel, ha néhány szóval mesélnél róluk, és van egy érdekes kérdésem, ami eszembe jutott közbe, hogy rá voltál-e utalva a súgóra? Tudjuk azt, hogy minden színháznak van egy súgója. Hogyha erről néhány szót a hallgatóinknak mondanál.
A súgó jelenléte nagyon fontos a színházban, de nem az előadások alatt. Az előadások alatt gyakorlatilag egy biztonsági hálót jelent a színész számára. Igazi munkát a súgó menet közben, a darab próbája közben végzi, amikor még nem vagyunk birtokában a szövegnek, és az ő segítségével tudjuk egy idő után már, amikor nincs a példány a kezünkben, a helyzeteket jól játszani, vagy adott esetben a kellékekkel is foglalkozni. Tehát több olyan dolog van, amiben már egy példány a kezünkben van, akadályozna bennünket. Ebben a folyamatban nagyon fontos a súgó szerepe. De egy előadást, amikor már bemutatjuk a darabot, akkor egy pszichés erő az, ami a súgó jelenlétében benne van. Tehát biztonságban érzi az ember magát, hogy bármi történhet, hisz mi ugyanúgy járjuk a napközben a hivatalokat, az üzleteket, járkálunk az utcán, tehát ugyanúgy ér bennünket különböző hatás, amit lehet, hogy nem tudunk függetleníteni magunktól estére, bár az a feladatunk, hogy azt tegyük, és lehet, hogy indiszponált állapotban vagyunk, amikor elképzelhető, hogy a gondolataink másfelé kezdenek el indulni, és kiesik az a szöveg, ami éppen adott szituációban kellene. Ilyenkor nagy segítség a súgó, bár megmondom őszintén, hogy én egy rossz példa vagyok, mert ha velem ilyesmit történik, akkor én megsüketülök. Tehát nekem súghat a súgó, nem hallom meg, sőt a nézőtér is súghat akkor sem, ha a partner nem segít. De itt azért a színház ez egy nagyszerű intézmény, hisz mi nem vagyunk egyedül ezekben a helyzetekben, ott van mögöttünk egy színházi gépezet, aki működteti az előadásokat, és hát ott vannak a partnerek, akik nagyon sokat tudnak segíteni.
Ettől függetlenül meg szeretném tőled kérdezni, hogy mint karakterszínész, a segédszínészekkel hogy alakult a színpadi mű előadásán, ahol oda nem illő szövegek voltak például. Tehát véletlenül elfelejtetted a szöveget, és egy más szöveget tettél be. Tehát magyarul nevettetek azon, vagy esetleg rossz irányba ment el a színdarab, bár ezt kétlem.
Ezekre nagyon, nagyon kell figyelnünk, ugyanis mi egy nagyon, nagyon pontos rend szerint működünk. Ha ezt egy belső labilitással megbontjuk, akkor megbontódik az előadásnak az egysége. Tehát vannak szituációk, amikor természetesen ezt nem tudjuk kiküszöbölni, de azt minél hamarabb én azt gondolom, hogy abba az irányba kell terelni, ami az előadásnak a menete. Tehát öncélú poénkodásnak helye a színpadon nincs. Ugyanis ez szétejti az előadást. Hangsúlyozom, mi egy átgondolt, előre megbeszélt terv szerint működünk, tehát nem hozhatunk be olyan elemeket előadás közben, amit nem beszélünk meg, mert nem mindenki reagál ugyanúgy egy-egy szituációra, tehát adott esetben megáll az előadás, ha valaki nem készül föl rá. De van menet közben olyan jó poén, ami eszünkbe jut. Ezt mi, ha ott a színpadon adott esetben megtörténik és jónak tűnik, akkor mi ezt rögzíteni szoktuk. Tehát utána megbeszéljük, lepróbáljuk még egyszer, hogy ez hogyan menjen a következő időben. Például mondok itt példát, hogyha megengeded.
Persze, parancsolj.
Játszottam a Indul a Bakterház című darabban, én voltam a patás, Mikó István a bakter. És van egy biológusunk, amit jó magam kezdek, és hát egy valamilyen tájszólást próbáltunk beletenni a darabban, ami így szól a jelenet indulás, hogy tegnap, mikor ide jöttem, ez a szöveg, és én a következőképpen mondtam, hogy tegnap, mikor ide jöttem, és az egyik főpróbán bejöttem, és le kell tennem egy botot a kezemből. És bejöttem, és azt mondtam, tegnap mikó, és letettem a botot, és abban a szünetben, amíg levegőt vettem, a Pista beszólt, hogy tessék. Tehát tegnap mikó, tessék.
Értem, jó.
És
Mikó István nagyon érti a viccet.
És nagyon fantasztikus, hogy hogyan vág az esze. És hát nagyon-nagyon tetszett mindenkinek ez a fordulat, és ezt mi benne hagytuk. Tehát ha én nem ott veszek levegőt a Mikó után, akkor nem poén a poén. Tehát ezek mind olyan technikák, amire menet közben föl tudsz készülni. És hát ez a hosszú évek tapasztalata, azt gondolom.
Igen, mert egy rövid kérdést, ez most ide tartozik. Mi van abban az esetben, most csak itt érdeklődő, hogyha az, megy az előadás, és valaki rosszul lesz a színészek közül, akkor mi a megoldás, mi a protokoll arra?
Hát az élet sajnos produkál nagyon sok olyan helyzetet, amikor erről ott menet közben reagálni kell. A Hattyúdal című darabot játszottuk a József Attila Színházban, és az előadás vége felé lett rosszul Tahitót László a színpadon. Akkor volt az első nagy traumája. És fantasztikus, és nem is tudom milyen jelzőket lehet erre a szituációra találni, mert közben félelmetes is volt, ahogy küszködött és küzdött azért, hogy az előadást befejezze, és közben pedig lehetett látni, hogy nehezen tudja már, hogy hol van. És ebben a szituációban iszonyatos nehéz mindenki helyzete, aki a színpadon van, annak is, aki a nézőtéren van, annak is, hisz ez azért látszik. De egy elképesztő életösztön működtette Lászlót abban, hogy végigjátszotta az előadást, és utána mentőt is kellett hívni hozzá. De valahogy ez megmagyarázhatatlan, de gyönyörű, hogy a színpad egy olyan varázslatot ad a mi életünkben, amikor elfelejtjük a betegséget. Tehát a színpadon meg lehet halni, valószínű, de be fogjuk fejezni a jelenetet. Lehet, hogy ez a jelenet vége, de van egy olyan ösztön és olyan erő mindenkiben, hogy ott a színpadon ez nem történhet meg. Mint ahogy az is egy hihetetlen erő, hogy bármilyen tragédia történik az életünkben, a közönséget nem érdekli, és nekünk nem dolgunk az, hogy ezt érzékeltessük. Nekünk van egy feladatunk, nekem is vannak nehéz pillanataim, amire visszaemlékezem. Zalaegerszegen játszottam 1995. április 7-én volt a Nem élhetek muzsika szó nélkül című darabnak a bemutatója, és este 7 órakor kezdődött a bemutató, és 7:30-kor édesapám meghalt. És az előadás után mondták el, és másnap előadáson volt. De a színház nagyon sokat segített abban, hogy adtak egy autót, elvittek, meg elmentem hozzá, és utána este pedig játszanom kellett. És senkit nem érdekelt, hogy mi történik velem, de nem ez a lényeg. Ezeket a nehéz szituációkat, erre föl kell készülnünk. Ezt tudnunk kell. Ez egy nagyon, nagyon kemény és nagyon szép szakma. Én ezt szoktam mondani, és nagyon haragszom, amikor dilettánsokkal találkozom a pályám során és a szakmánkban. És ezek a celebek, akik úgy gondolják, hogy ha egyszer már két mondatot elmondhattak valahol, akkor ők színésznek gondolják magukat, degradálják a mi szakmánkat, mert ez egy nagyon komoly, lelkileg is nagyon komolyan kell készülni, nem csak fizikálisan.
Nemcsák Károly Jászai Maridias színművésszel, a József Attila Színház igazgatójával Borsovszky Tibor beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 16 órától hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.